Mai Isten tiszteletünk igéje János első leveléből, második részének 1-től 11. verséig terjedő szakaszát fogom felolvasni. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál, az igazi Jézus Krisztus, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem egy régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok. Ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. Viszont új parancsolatot írok nektek, azt, ami igaz ő benne és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Imádkozzunk!
Amikor készültem a mai Isten tiszteletre, az egyik, amit nagyon meglepő volt, az, hogy lényegében itt, amit olvastunk a második részben, ebben a levelben, nagyon hasonló, amit olvastunk az első részben. És gondolkoztam, hogy mi lenne, ha csak hoznám a múlt heti predikációt, és még egyszer azt elmondom azt, mondtam, hogy esetleg még nem lenne szélszerű az, De amit látom az, hogy az ismétlés nagyon fontos a mi életünkben. Ha mi igazán akarunk megtanulni valamit, nagyon jó, ha van ismétlés. A utolsó hónapokban, amikor a Jenny lányom tanult vezetni, először kint az Egyesült Államokban, amikor gyakorolt, az ott volt egy automata se váltó, akkor nem kellett foglalkozni azzal a résszel. És csak újból, és újból, és újból. És utána, amikor jöttünk vissza Magyarországra, akkor egy teljesen új rész lett a vezeték tanulásban, mert kellett tanulni, hogyan kell használni egy kuplungot, hogyan kell sebességet váltani, és ilyesmi. És az volt az érdekes nekem, hogy nagyon nehéz volt nekem magyarázni neki, hogy hogyan kell csinálni ezt. Én minden nap vezetek, de valahogy olyan gyakran csináltam, olyan gyakran, hogy nem is gondolkodom róla. Nem figyelek oda, amikor rakom az elsőből a másodikba, vagy a másodikba, ez teljesen természetes. Azért természetes, mert olyan gyakran csinálom. Ismétlődöm. Újból. És amikor mi tanuljunk bármit, az, hogy mi ismételjünk valamit, akkor jobban tanuljunk azt. Ez igaz, ha valaki zongorát tanul, vagy bármi más hangszert, amikor gyakorol, akkor végre fog úgy csinálni azt, hogy az teljesen természetes. A sportban, amikor Los Angelesben laktam, volt egy szobatársam, aki, amikor meg gimnáziumban járt, az egyik legjobb teniszező volt az egész California államban, és ő mesélt az edzésekről. És ő azt mondta, hogy Monty, mi kimentünk a pályára, és az edző az egyik hátsó sarokba tette azt a kis dobozt, amiben jönnek a teniszlabdák. Ő oda tette azt a dobozt a pálya sarokra, és azt mondja, hogy kell ütni az átemelő labdákat, addig, ameddig nem találhat a dobozban. És ő mondom, ha jól ismerős mondja, hogy minden délután ez volt az utolsó dolog, amit csinálták az edzésen, és addig nem tudta abba hagyni az edzést, addig, ameddig nem találta a dolgot. Az ismétlés. Ez a szobatársam egy tér problémái miatt abba kellett hagyni a tenisz. És amikor mi együtt laktunk, egyik délután akartam menni teniszezni, aki játszott volna velem, lemondott, és a szobatársam azt mondja, jó, 4 éve, úgyhogy nem volt a kezemben, de kimegyek ütni veled. Esélyem nem volt a pályán. 4 éve kihagyott, de úgy megtanulta azt, hogy benne volt. És azért úgy tudta játszani, ahogy én sok embert nem láttam ilyen jól játszani. Ő megtanult valamit azért, mert ismételte, és ismételte, és ismételte. Én nem vagyok mindig ilyen jó. Az apusom nagyon gyakran próbál tanítani engem, hogyan kell metszeni. És jól mutatja azt, hogy hogyan kell csinálni, a probléma a következő. Az egyik évben csináljunk ezt egy napon keresztül. De utána a következő hét mindig valami közbe jön nekem, és én nem tudok kimenni együtt metszeni vele, és akkor kihagyással, amikor újból megyek ki metszeni, fogalmam nincs, hogy mit kell csinálni. Azért, mert csinálni valamit egyszer, 2 évben az kevés. Ha én kimennék, és ez lenne az én munkám egy fél év keresztül, akkor soha sem felejtenem el. Az ismétlés, az fontos a mi életünkben, a mi lelki növekedésben. Sokszor, amikor mi halljuk egy predikációt, a lelkész nem tud újat mondani. Mert már volt szó azok az igazságokról. De mégis fontos, hogy mi újból és újból halljunk azokat, hogy tudunk valahogyan beépíteni ezeket a mi életünkbe. Itt, ezen az igaz szakaszon, látjunk egy pár dolog, ami ismétlődik. Az egyik ott az első részben János beszélt arról, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk. És akkor itt ebben a fejezetben, a másodikben, a 9. verstől azt olvasunk, hogy aki azt mondja, hogy világosságban van, de gyűlöli a testvért, az még mindig a sötétségben van. Beszél a különbség a világosság és a sötétség között. A világosság mi sok minden tudunk észrevenni. Most, hogy itt az ősz, amikor kimegyek dolgozni a kertben, mindig az a probléma, hogy túl gyorsan sötétedik. És nem tudok úgy befejezni a munkát. Tegnap délután az egyik kámpolon kellett javítani a vakulatot, és megint az volt, hogy későn kezdtem, és amikor befejeztem azt a munkát, már sötét volt, alig tudtam látni, amit csinálom, de nem tudtam észrevenni a hibákat, mert sötét volt. De ma reggel, mielőtt indultam, kimentem ellenőrizni a munkámat. És akkor olyan világos volt, hogy hol vannak a hibák, és mit kell meg minden javítanom a javításokból. Hogy így van a világosság. A világosság az mutat azok a hibákat a mi életünkben, Biblia kifejezés, a bűn. A világosság mutatja azt. Amikor mi olvassuk az igét, az világít a mi életünkre, és mutatja az, ami sötétség a mi életünkben. A másik, ami ismerhet itt, hogy itt az első rész a 6. versben azt mondta, hogy hogy a sötét, ha egy sötétségben járunk, akkor hazudunk. Ezt mondja, hogy az az ember, aki azt mondja magáról, hogy ő keresztény, de folyamatosan sötétségben jár, ez az igény azt mondja, hogy ez az ember hazudik. Mert a cselekedetei mutatja azt, hogy valóban mi van az ő szívében. És itt a második részben, a negyedik versben, majdnem ugyanazt olvasunk. Aki azt mondja, ismerem őt, Jézusról van szó, de nem tartja meg parancsolatai, az hazud. Múlt héten azt mondom, hogy ez egy nagyon erős kifejezés, amit sokszor mi nem mernünk mondani, de János látta, hogy ilyen határozott kell lenni ebben a helyzetben. És ő azt mondja, hogy ha valaki csak a szavakkal mond valamit, és semmi változás nincs az ő szívében, akkor az az ember hazudik, amikor azt mondja, hogy ő keresztény. Hangsúlyozom azt, amit láttunk múlt héten, hogy ez nem jelenti, hogy valaki tökéletes. Határozottan mondta azt, hogy ez nem jelenti, hogy az az ember, aki vallja magáról, hogy ő keresztény, ő nem lesz tökéletes. Még mindig lesz bűn a mi életünkben. Csak az a kérdés, hogy hogyan járunk. Mi az, ami igazán jellemző rólunk. Még egy dolgot szeretnék kiemelni arról, amit beszéltünk múlt héten, és utána szeretnék tovább lépni ebbe a következő igészakaszra a második részben. A második rész, a második vers. Mert ő ingesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneért is. Az első, amit hangsúlyoznunk kell, hogy mi volt az a szerepe, amit Jézus Krisztus vállalt, amikor meghalt a kereszten. Az, hogy ő egy ingesztelő áldozat volt. Ő volt egy olyan áldozat, ami elegendő volt. Nincs szükség most már más áldozatra, ami lefedje az ember bűnét. Mert az a munkát, amit Jézus tett a kereszten, az, hogy ő egy bűntelen életet élt, és mégis meghalt, azt jelenti, hogy ő tudta lefedni a mi bűneinket, az ő áldozata elég volt. Ebben a versben azt is látszik, hogy az ő áldozat elég volt, az egész világ bűneiért. Fontos, hogy mi látjunk, hogy ez mit jelent. Vannak teológiai kérdések erről a kérdésről, hogy Krisztus kiért halt meg. Csak a kiválasztott emberekért, vagy mindenkiért. Én nem akarok belemenni ebbe a vitába, és az egyik értelemben látom, hogy nem is egy nagyon lényeges vita. Az egyik, amit biztosan tudunk mondani, az, hogy Krisztus kereszthalála elég volt mindenkinek, kivétel nélkül. Az ő halálja a kereszten elég volt minden ember, aki bármikor élt, vagy bármikor fog élni a Földön. Az ő munkája elég volt. A másik, amit azt mondom, hogy csak az az ember tapasztalja ezt, aki személyesen befogadja azt a munkát. az, hogy elég volt mindenki a világban, az nem jelenti, hogy mindenki fog üdvözölni. Hanem minden ember kell dönteni, hogy él ezzel a lehetőséggel, vagy nem. Isten kínál valamit mindenkinek. De mindenki nem fog élni a lehetőséggel. És a Biblia világosan tanítja ezt. De az az ember, aki él a lehetőséggel, azt lehet mondani, hogy Krisztus munkája elég volt neki. A kiosztott papíron most érkeztünk az első pontra, amikor beszéljünk az űv bizonyosságról. Fontos, hogy mi látjunk, hogy van különbség az űv biztonság és az űv bizonyosság között. Hogy mit jelent a kettő? Az űv bizonyosság az, amit mi tapasztaljunk. És az űv bizonyosság az, hogy van vagy nincs, az tőlünk függ. Mindjárt fogunk látni azt. Az ő biztonság az Istentől függ. Az ő biztonság beszél arról, ha valaki egyszer keresztény lesz, ő biztonságban van-e vagy nem. És én azt látom, hogyha nézünk a teljes Biblia tanítás arról, azt látunk, hogy az az ember, aki valóban a Krisztusé, az az ember biztonságban van. Mert az ő biztonsága nem függ az ő viselkedésétől, hanem függ attól, hogy milyen jó volt az Isten munkája. Például a János Evangélium a 10. részben, azt olvasunk a 27. és 28. versben. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Látjátok ez a mondja, hogy az az ember, aki az ő barány, az követi őt. És folytatja, én örök életet adok neki, és nem vesznek el soha. Mert senki sem rakhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem rakhatja ki őket az atya kezéből. Ez az igé azt mondja, hogy a mi üdvösségünk biztonságban van. Ez azt mondja, hogy ő örök életet adott nekünk. És sohasem nem fog elveszni az az ember, aki a Krisztusé. Ő azt mondja, hogy én tartom őt az én kezemben. Mert ha itt van egy 200 forint, és én teszem ezt az én kezemben, és én így fogom. Isten azt mondja, hogy ő így fog minket az ő kezében. Jézus mondja ezt. És utána folytatja, és ő azt mondja, hogy nem csak az én kezemben, hanem az atya kezében is. És ő azt mondja, hogy senki nem tud kiragadni valakit, aki a milyen. A mi kezünkből. Ez az ő biztonság. Ez az Isten erős kezétől függ. Ha a Krisztusé vagy, biztonságban vagy. Mert erős és megbízható az ő kezé. A Filippi első rész, a 6. versben ő azt mondja, hogy az, aki kezdte a munkát benned, ő fog befejezni azt a munkát. Aki kezdi, ő fog befejezni. Ez az Isten feladata a mi életünkben. Akkor mi az ő bizonyosság? Az ő bizonyosság az, hogy van-e kétség bennem, hogy üdvösségem van, vagy nincs. És így ebben az ige szakaszban ő azt mondja, hogy mi a megoldás. Ha van bizonytalanság benned, hogy üdvösségem van, vagy nincs, mit lehet tenni? Az egyik, amit lehet tenni, az, hogy tudni, hogy mit mond az ige. Az ő biztonságról. De én azt mondom, hogy az még mindig kevés. A másik, amit kell tenni, az, hogy másképpen kell élni. Itt ebben a szakaszban, a hetedik versben, az első rész, ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással. Az, hogyha mi járunk világosságban, akkor jó a közösségünk egymással, mert alapvetően jó a kapcsolatunk vele. Mi a feltétel, hogy legyen ő bizonyosság? Az, hogy járjunk világosságban. A második rész, a harmadik vers, és abból tudjunk meg, hogy ismerjünk őt. Hogyan tudhatunk, hogy ismerjünk őt? Ha megtartjuk az ő parancsolatait. Akarsz biztos lenni abban, hogy ismersz őt? Akkor nagyon egyszerű. Meg kell tartani az ő parancsolatait. A hatodik versben olyasmit mond, amit első látásból lehetetlen. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő Jézusról van szó. Ahogyan Jézus élt. Az egyik értelemben mi tudjunk, hogy az lehetetlen. De azért beszéljünk arra, hogy a törökvés erre. Ha nincs semmi törökvés a mi életünkben, hogy mi úgy éljünk, ahogyan Jézus, akkor nincs alap az ő bizonyosságra. És utána a tizedik versben, aki szereti a testvét, az a világosságban van. Aki szereti a testvéreket. Ha állandó van feszültséged a testvérekkel a gyülekezetben, akkor az egyik következmény az lesz, hogy nem lesz ő bizonyosság. Ha azok a kapcsolatok rendben vannak, akkor lesz ő bizonyosság. Én azt mondom, hogy az ő bizonyosság függ attól, hogy mi mennyire hálandó vagyunk egy engedelmes életet élni. Ha mi egy olyan életet élünk, akkor azok a kétségek, ami előfordul mindenkiben, nagyon gyorsan fognak tovább menni. Mert Isten adja azt nekünk, ami kell, amikor mi velünk jár. Ha folytatjunk ebben az ige szakaszban, most, hogy van ez a ő biztonság, van lehetőség a bizonyosságra, az ő bizonyosságra, János beszél egy veszélyről. mondja ezt először a negyedik versben, és utána a kilencedik versben. Esetleg két veszélyről van szó. Az első veszély, amit mond a negyedik versben, aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg a parancsait, az hazug. Abban a kultúrában, amiben Jézus élt, és amiben János élt, amikor írta ezt, abban a görög kultúrában nagy hangsúlyt tették a tudásra, az ismeretre. És volt az a probléma, hogy voltak olyan emberek, akik ott voltak ilyen keresztény közösségekben, akik tele voltak ismerettel, minden tudtak, mondhatom, hogy kívülről tudtak a Bibliát, de az életük nem változott. Ott volt a tudás, de sohasem érkezett a szívre. És János azt mondja, hogy ez az ember, aki nagyon okosan tud mindent a fejével, de ha az sohasem jutott a szívére, az az ember nem keresztény. A tudás által senki nem lesz keresztény, hanem egy döntést kell hozni. Az egyik kommentár, amit olvastam, amikor készültem, a szerző valami nagyon érdekeset mondott, amikor a kilencedik versről beszélt. Itt ugyanúgy kezdődik, mint a negyedik vers, aki azt mondja, és akkor itt van egy másik csoport, az első csoport a negyedik versben az volt, aki azt mondja, hogy ismerem őt, itt volt az, hogy aki azt mondja, világosságban járunk, de nem szereti a testvért. Akkor megjön a János szerint, ez az ember nem hívő ember. És a Barclay az ő kommentárban azt mondja, hogy volt egy másik dolog, ami jellemző lett később a görög kultúrában, nem volt a Krisztus előtt 300-400 éve, de hanem ott az első században, vagy egy kicsit előtte. És ez volt a ami egyre jellemzőbb lett a görög városokban, hogy volt olyan titok vallások, amit neveztek, ahol volt valami titkos szertartás, ahogyan csináltak különböző dolgok, és így próbáltak közelebb jutni Istenhez. Ő azt mondta, hogy ez volt egy kis lázadás arról, ami a hangsúly volt a tudásra, és átmentek a második szélsőségre, hogy minden függött az érzésektől. És ő azt mondja, hogy ott a szertartásban, amit hangsúlyoztak, és nem tudom, hogyan csináltak ezt az első században, és a Krisztus idejében, de a világítás. Hogy hogyan tudtak világítani a térmet. A másik, ami nagy hangsúlyt tették, a zene. A harmadik, ami nagy hangsúlyt tették, az illata. Olyan füst volt ott, ami egy különleges illat adott a teremnek. A negyedik dolog a szertartás. Ahogyan csináltak mindent, mint szertartás. Mindent, ami hat az érzésekre. És ha az ember volt valami érzelmi tapasztalat, akkor azt mondja, hogy én most már világosságban vagyok, mert éreztem valamit, meg volt az érzés, de János mondja, hogy de van egy probléma itt, megvan az érzés, de nem változott az életed. És ő azt mondja, az is kevés. Szóval az egyik szélsőség, az, hogy csak a tudással, az kevés. A másik szélsőség csak az érzés, az kevés. Ami kell, egy akarati döntés. Lehet beszélni a házasságról. Én azt mondom, hogy volt olyan idő, amikor a fiatal pár lényegem ők nem döntöttek, hogy ki lesz a társa. Hanem a szülők döntötték, semmi érzés nem volt az egészben, hanem a szülők azon az arcon döntötték, hogy mi lesz a legjobb a családnak, ha király, vagy a jövendő király ebben az országban kört házasságok azzal a nővel, ami a király családból, a másik országból, akkor ez jó lesz a két országnak, akkor legyen házasság. És én azt mondom, hogy gyakran volt ilyen. Volt olyan helyzetek, amikor szörnyű volt az a házasság, és volt olyan helyzetek, amikor jó. De a lényeg abban, hogy a döntés mind függött az intellektuálisodat, hogy mi a jó. Én azt mondom, hogy ma a mai világban esetleg átmentünk a másik szélsőségre, hogy most a házasságkötés teljesen függ az érzéstől. Ha szeretem őt, ha van egy érzés a szívemben, akkor szeretnék egy házasságot kötni. És előfordul, hogy ezek a házasságok nagyon jó. De nagyon gyakran van probléma itt, mert itt van az a veszély, hogy addig maradok a házasságban, ameddig megvan az érzés. Ha eltűnik az érzés, akkor tovább lépek. Mert az összes ok, hogy összeházasodunk, az az érzéstől függ. Mitől jó lesz egy házasság? Az, hogy mi hozunk egy akarati döntést. Egy olyan döntést, ami válasz azok a kérdésekre, amit mi mondjunk, amikor mi egy esküvőn mondjunk, ami benne van az esküben. Amikor mi megígérünk dolgokat, amikor mi megígérünk azt, hogy jó napokban és rossz napokban. A rossz napokban azok a napok, amikor nincs érzés. Egészségben és betegségben. Amikor betegség van, az a nap, amikor nincs érzés. Egy döntést hozunk. És mi egy szövetséget kötjünk Istennél, amikor mi ott vagyunk, és mi egy házassági esküt mondjuk. És mi azt mondjuk, hogy ez nem csak egy intellektuális döntés. Ez nem csak egy érzés. Ez egy akarati döntés, amit én hozom ma. És ez érvényes lesz az életem végéig. Ahogyan a házasságban kell egy akarati döntés. Isten azt mondja, hogy ez ami kell a mi kapcsolatunkban vele. Nem elég, hogy csak a fejünk kell, nem elég, hogy csak az érzések vannak, hanem a döntés. A döntés az, hogy én fogok követni téged. Bármilyen ára. Ebben az igében látjunk azt, hogy az ember, aki a Krisztusé, ő megtartja a parancsolatait, ő megtartja az ő igéit, ő szereti a testvért. Azt mondja, hogy ő önzetlen. Majd ma délután a Filippi, amikor tanulmányozok a Filippi level, fogunk többet beszélni arról, hogy mit jelent önző lenni, és mit jelent önzetlen lenni. Ha visszamenjünk a Máté evangéliumra, egy jól ismert ige, a hatodik rész, a 33. és 34. vers. Beszéltünk a két veszélyről. Most szeretnék kiemelni, hogy mi a helyesít. De keresetek először az ő országot és igazságot. És ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a hónapért, mert a hónap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Amikor olvasunk, hogy ne aggódjatok tehát a tegnapért, az nem jelenti, hogy ne tervezetek. Van óriási különbség a kettő között, és én azt mondom, hogy néha az a veszély, hogy mi azt mondjuk, hogy ne aggódjunk a hónap, jó, akkor költöm minden pénz, ami van ma, és majd hónap, ami lesz. Nem, ez az igény nem mondja ezt. Ez az ember, ez nem mondja azt, hogy nem tervezünk a jövőre, nem készüljünk fel. De van különbség készülni arra, és van különbség aggodalmaskodni. Az ige azt mondja, hogy igenis fontos, hogy mi tervezünk és mi készüljünk a jövőre, de kell különbséget tenni aközött, hogy mi tervezünk és készüljünk, és mi aggodalmaskodunk azok a dolgokról, amik esetleg előfordulhatnak. Mi a feladatunk? Az, hogy mi keresünk az ő országot. Az, hogy mi fölteszünk a kérdést, az, hogy én a mai napon mit tehetem, ami a legnagyobb dicsőséget hoz Istennek. És keresünk azt az utat. Mi lesz a következmény? Ő azt mondja, ráadásul megaratnak nektek. Mindent. Ha az ember hozza azt az ember, hogy én fogok keresni az Urat, a teljes szívemmel, akkor Isten fog gondoskodni róla. Valahol olvastam, hogy az az ember, aki keresi a boldogságot, ő sohasem találja meg. Az az ember, aki keresi a boldogságot, ő sohasem találja meg. De az az ember, aki keresi az Urat, boldog lesz. Aki keresi a boldogságot, soha sem találja meg. De aki keresi az Urat, ő boldog lesz. Imádkozom. Édesátyunk, kérjünk, segítsd minket. Segítsd minket, hogy tudunk keresni téged a teljes szívünkkel. Olyan könnyű elfelejteni azt, olyan könnyű, hogy mi próbáljunk átvinni a vezetést a mi életünkben, és mi próbáljunk keresni a boldogságot nélküled, nem benned. Kérjünk, segíts minket látni azt, hogy csak akkor igazán teljes lesz a mi életünk, csak akkor igazán leszünk, lesz ő bizonyosságunk, csak akkor igazán tudunk megelégedett lenni, ha te vagy az első helyen a mi életünkben. Segíts minket, hogy naponta tudunk keresni téged teljes szívünkkel. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.